Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 4. évadának 2. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát erősen kezdtük új évadunkat, mert nem a legkönnyedebb nyaralóhelyekkel melegítettünk be, hanem egyből Afrikába, azonből is olyan országokba mentünk, amelyek nagy eséllyel nincsenek rajta legtöbb utazó térképén. Ennek oka talán leginkább az, hogy nem ismerik őket, és tény, hogy egy afrikai utazás megszervezése sokkal összetettebb feladat, mint ha például Tájföldre mennénk. Mert megpróbáljuk törni ezt a jeget, illetve folytatni a jégtörést. Egyrészt az első adásban végigvettük az Afrikába utazás legfontosabb kérdéseit, biztonsági, egészségügyi, előkészületi és egyéb szervezési aspektusokat, de sokat beszélgettünk arról is, hogy leginkább hová és mikor érdemes utazni. De szerintem nagyon érdekes volt az a rész is, hogy hogyan érdemes felosztani Afrika régióit, melyek ezen térségek legfontosabb jellemzői utazási szempontból. Beszélgető partnerem olyas valaki, aki hosszú évek óta szervez utakat erre a kontinensre. Így nála biztosan választ kapunk, kaptok minden felmerülő kérdésre. Folytatjuk hát a beszélgetést Szilas Ildikóval, aki Afrika szakértő, antropológus, az utazzafrikába.hu alapítója. Vele fogunk eljutni még több országba a mai adásban. Szia, Ildikó, ismét üdv!
Szervusz, és köszöntöm ismételten a hallgatókat!
Ott hagytuk abba, hogy Afrika általános áttekintése, meg nagyon sok olyan Afrikába utazással kapcsolatos kérdés megbeszélése után, ami elengedhetetlenül szükséges szerintem ahhoz, hogy halljuk, tudjunk róla, mielőtt erre a kontinensre indulunk. Most már egészen konkrét országokról, tájakról, élményekről fogunk beszélgetni. És az első adásban egy picit félbe maradt az, hogy te hogyan kapcsolódsz Afrikához, mert ugyan elkezdted mondani, de aztán utána jöttek az újabb témák, és így egy picit lóg a levegőben. Ugye ott tartottunk, hogy antropológia szakon tanultál Magyarországon, és utána elmentél Kongóba, eljutottál Kongóba, ami az első nagyon pozitív élményt és tapasztalást okozta neked Afrikával kapcsolatban, de akkor ezt a gondolatot fejezd be, hogy legyen teljes és kerek.
Igen, valóban, ez 2004-ben történt, tehát akkor kezdtem el kiutazni Afrikába, és akkor egy non-profit szervezetnél önkénteskedtem. Közben tanultam az antropológiát, amit be is fejeztem, humanitárius tevékenységgel és fejlesztéssel foglalkoztam, tehát elkezdtem ilyen brüsszeli munkacsoportokba járni, és ennek kapcsán különböző nemzetközi konferenciákon vettem részt különböző afrikai országokban, tehát itt csipegettem fel az Afrika tapasztalatot. Több szervezetnél is dolgoztam, elkezdtem Egyesült Nemzetek Szövetségének és az Európai Uniónak különböző választási megfigyelési missziókat csinálni. Így jutottam el Madagaszkára, Sierra Leone-ba, Kongóba vissza, illetve fotós kollégámmal, Lantai Csont Gergellyel ismeretterjesztő antropológiai fotós expedíciókat bonyolítottunk Burkina Fasóban, Gánában, Szenegában egy-egy téma körül, illetve a Magyar László expedíciót is felcsináltam 2012-ben Angolában és Kongóban. Tehát sok helyre eljutottam, és akkor a végén ott voltam olyan 2012 környékén, hogy na de mit csináljon egy magyar lány, egy magyar nő ezzel a horizontális és vertikális Afrika ismerettel, főállású munkalehetőség afrikanistának Magyarországon nincsen, és akkor így találtam rá Corvinus kőszegi kihelyezett tanszékére, ahol szellemi kultúra és örökségvédelmet tanultam, és ott állt össze a fejembe az, hogy mivel utazó is vagyok, szeretek is utazással foglalkozni, ezt az Afrika tapasztalatomat én egy utazásirodában fogom lényegében kamatoztatni, és ott volt egy másfél évem arra, hogy végig gondoljam azt a turisztikai modellt, amit én szerettem volna megvalósítani, és így indultunk el lényegében.
Ami az utazzafrikába.hu, ha jól tudom.
Így van, ugye, így van.
Pontosan, egészen pontosan. És nagyon sokat tudsz Afrikáról. Ez az első adásból kiderült. Talán elmondtam a bevezetőben, de itt is elmondom, hogyha valaki ezt az adást hallgatja, és az első adást nem hallotta, akkor szerintem érdemes azzal kezdeni. Mert nagyon sok olyan kérdést megbeszéltünk, ami szerintem nagyon szorosan hozzátartozik Afrikához, meg az afrikai utazáshoz, meg annak az előkészületeihez. És te úgy fogalmaztál az első adásban, hogy vannak a mentális utazói térképen jobban és kevésbé a levő országok. Nyilván itt azokról az országokról gondoltál, amikor azt mondtad, hogy a mentális térképen rajta, mert nekem nagyon tetszik ez a kifejezés. Ahová azért úgy szívesebben többen mennek, egyértelmű, könnyebb oda eljutni, jobb az infrastruktúra, komfortzónál jobban belül vannak az emberek, ugye Zanzibár, Madagaszkár, Dél-Afrika, Namibia, Botswana, klasszikus szafari desztinációk. És akkor most elkezdünk beszélgetni ezekről az országokról, és én úgy gondoltam, hogy haladjunk a könnyebbtől a nehezebbek felé. Jó, és akkor kezdjük azokkal a térségekkel. Itt a csend, az indiai-óceáni térség, szerintem nagyon sokan voltak Zanzibárban, ebben az időszakban lehetett menni, ugye könnyű volt eljutni, KLM-nek közvetlen járata volt Amsterdamból, de Madagaszkár is nagyon sokan utaznak. Nehezen bejárható, én úgy tudom, még azért nincsen annyira felkészülve, mint mondjuk a világnak nagyon sok másik része, de egy nagyon kedvelt desztináció, egy nagyon kedvelt utazói célpont. Kezdjük Zanzibárral. Zanzibárt te nagyon szereted, és amellett, hogy szuper tengerpartok vannak, és nekem tényleg nagyon tetszett, amellett azért olyan helyekre is elviszte az utazóidat, mint mondjuk a Maffia sziget, amiről még én sem, meg szerintem nagyon sokan nem hallottak, akik Zanzibárba járnak. Induljunk el Zanzibár felé, és te miért szereted, és miért választjuk ezt külön Tanzániától, tehát miért van egy külön entitás a Zanzibárnak? Ugye nagyon sokan csak ide mennek, és nem is mennek Tanzániába.
Zanzibár Tanzániához tartozik.
Igen, de mégis olyan kis...
Viszont egy külön, ilyen félautonóm.
Igen, félautonóm
tehát
terület.
Saját politikai vezetése van, saját döntéseket hoz. Tehát földrajzilag Tanzániához tartozik, mégis különálló egységet is alkot. És az általad említett Maffia-sziget pedig mind földrajzilag, mind politikai entitásában Tanzániához, tehát a mainlandhez, a szárazföldhöz úgymond tartozik, tehát ezt érdemes körbe, vagy külön választani. Zanzibár, ahogy mondtad, egy kellemes, csábító, könnyen utazható, populáris turisztikai desztináció Afrikán belül, kezdő afrikai utazóknak is tudom ajánlani, családosoknak is tudom ajánlani. Kifejezetten sok olyan hotelkomplexum, szállás lehetőség van, ami a családokat kiszolgálja, tehát több medence, gyerekprogramok, olyan svédasztalos reggel és vacsora, hogy mindenféle korú gyerek is megtalálja ott a magának valót, nem kell ettől úgymond tartani. Mi a keleti oldalt preferáljuk, Vézsú-Pázsé partszakasz, ott az apálydagály jelenség egy kicsit jobban megmutatkozik, ugyanakkor...
A keleti oldal az nem a Kendvanungvi.
A Kendvanungvi az az északi.
Az az északi, ugye? Igen.
Dzsambiáni Kizimkázi, az igen, pedig igen. Inkább a déli, és Stone Town történelmi városrész, ami UNESCO világörökségi helyszín, ugye tudjuk, Freddie Mercury ott ért 9 éves igen. Koráig, ott született Freddie Mercury Múzeum, a mai napig őrzi ugye az emlékét, és Zanzibar City, tehát lényegében a Zanzibar szigetnek a központja, az pedig inkább a nyugati parton helyezkedik el, tehát a keleti part az inkább a nyugattabb, nagyobb terek, privátabb feelingű szállodák, diszkrétebb, ugye esküvőre és nászútra is ugye szeretnek menni Zanzibára az utazók, diszkrétebb, úgymond intimebb közeget tudja hozni. Délen Kizimkázi és környékén vannak Padi Five Star meg egyéb búvárközpontok, azt egy kicsit ilyen vadregényesebb, sziklásabb, víz alatti élővilág szerelmeseinek izgalmasabb partszakaszként szokták apostrofálni, illetve itt vannak a nagyon jó kis delfinlesek. Az északit pedig ez a Kendvanungvi, ez pedig a bulisabb, populárisabb, felkapottabb. Itt kevésbé érezteti a hatását az apálydagály jelenség, nagyon szép naplementéket lehet látni, de ez egy kicsit ilyen zsúfoltabb, tehát ez egy picit a több hotel, több bár, ilyen kis öblökbe, ú alakúan mindenféle szórakozó helyek, egységek, tehát aki mondjuk egy nyugodtabb, diszkrétebb bevonulást szeretne, annak a keleti partot szoktuk javasolni, aki pedig kifejezetten bulizni szeret, ne aztnak pedig az északit szoktuk javasolni.
Mire vágyik az utazó egyébként általában, aki Zanzibára megy? Inkább erre a bulisabb, kicsit pezsgőbb, több éjszakai lehetőséggel bíró régióra, tehát Kendvára-Lungvira, vagy keresik azért a nyugalmat? És egy mesélj erről Maffia-szigetről, mert én nem hallottam róla, de amiket te mondtál, meg amiket én olvastam, miután te felhívtad erre a figyelmet, azzal még egészen különleges helynek tűnik, oda miért visztek utazókat?
A mi utas közönségünk az sokkal inkább a nyugalmat és a nagy, intim tereket szereti, ezért szereti ezt a kelet keleti részt, ahol egyébként elérhető nagyon könnyen a Rock Restaurant, a Szikla Restaurant, a Szikla étterem, bocsánat,
hát ez egy
ami egy ilyen, gyanús. Már az Indiai óceánban egy ilyen pici mini étterem, ahol fantasztikus ilyen grillhaltát, meg tengergyümölcseitelet lehet kapni, és az a érdekessége, hogy apá idején besétázott, dagá idején már szinte csónakkal kell megközelíteni, mert annyira a vízben van ez a kis Szikla étterem. Aki azért bulizni szeret, itt is meg tudja magának találni a helyeket. Tehát általában a hotelekben minden este van valami folklor program, hol hagyományos, hol modern, hol ilyen, hol olyan, hol white party, hol előre koreografált, nem tudom, milyen kis afrikai nótákat tanítanak, szóval nagyon hangulatosak ezek is. Visszaköszön mindig a maszáj tematika, maszáj grill vacsora, meg helyi szuahéli ételek. Illetve itt van a K-Beach, a Kai Beach, amit mi nagyon szerettünk, mindig elvisszük a legalább egyszer a utastársainkat, onnan nagyon szépen látszik a naplemente. Nagyon jó zanzibári DJ-k adják a talpalávalót, általában akrobatikus tűzevő, tűznyelő folklorsó van a naplemente előtt, és közben elképesztően nagy kókuszpálmákból lehet az isteni finom alkoholos és alkoholmentes koktélokat szürcsölgetni. Mindenkinek ajánlani tudom. Mafia sziget pedig én is véletlenül bukkantam rá egy Budapestre szervezett turisztikai roadshow-n. Rollá Molino Mafia sziget. Hát mondom, rögtön oda mentem a...
Eleve jó neve.
Eleve jó. A mafia az egy szuaheli szó, azt jelenti tisztaság, tiszta.
Egy kicsit más jelentés.
Semmi köze nincs a mafiasághoz.
Európai utazóként nyilván az ember teljesen más asszociációkat érez ezzel kapcsolatban.
Ez egy Zanzibártól olyan 180 kilométerre található kis sziget.
Zanzibárról lehet oda jutni.
Zanzibárról is, Dar es Salaamból is. Belföldi menetrend szerinti repülőjárattal lehet legbiztonságosabban és legjobban beutazni, viszont a repülőjegy drága. Aki viszont kompal szeretne menni, most már van komp, annak Dar es Salaamból le kell menni a Nyamisatig közúton, és onnan át kompolni. Az olcsó, de minimum nettó egy nap, és bizonyos kényelmetlenségekkel, meg kockázatokkal kell számolnia. Tehát mafiára szerintem az utazói réteg jut el, aki megengedheti ezt magának, ellenben egy nagyon exkluzív élményben lesz része. Nem csak azért, mert nagyon kevés hotel, nagyon kevés a férőhelyek száma a szigeten, tehát úgymond ezekkel a magasra strófolt belföldi repülőjegyárakkal is tisztán tartják mafiát, exkluzívan tartják mafiát, illetve ez mennyire, az egész...
Bocsánat, mennyire drága? Tehát mit értesz az alatt, amikor azt mondod, hogy drága a jegy, csak hogy viszonyítás...
A Dar es Salaam mafia sziget, Dar es Salaam repülőjegy önmagában egy 300-400 dollár per fő.
Az, igen, az valóban sok, egy belföldi járat viszonylatában mindenképpen.
És ott pedig még a mafia szigetnek egy nagy része és partszakasza az védett tengeri terület. Ott 24 dollár per nap per fő az a alapdíj, amit meg kell fizetni csak azért, hogy ott vagy. De kárpótol is mindenért, főleg mafiát azoknak szoktam ajánlani, akik tényleg a vízisportok szerelmesei, búvárkodnak, mert hogy októbertől márciusig olyan elképesztő védett tengeri búvárhelyek vannak, ami nagyon ritka már a világon. Én búvárkodom, mafia szigeteken is búvárkodtam, Zanzibáron 7000-et merült az a tanzániai búvárvezető, akivel merültem mafia szigeteken, átment mafia szigetekre, letelepedett, ott is él, búvárbázist alapított, és azt mondta, hogy hidd el nekem, Ildikó, 7000-et merültem Zanzibáron, elég sok, ugye? Tehát azért gondolhatod, hogy sok mindent láttam, de semmivel nem hasonlíthat össze mafia szigeteki merülési élmény, amikor a Csole öbölön kívüli merülőhelyek elérhetővé válnak októbertől, és ott olyan érintetlen, fantasztikus helyek várják a merülni vágyukat. Ugyanígy cápa szezon is van. Mafia szigetre, ha leszállsz a repülővel, akkor az első, amit látszott a köztéren, az egy óriási cápa szobor. Egyfajta szimbóluma a szigetnek. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a 8-12 méter hosszú, a világ legnagyobb halfajaiként nyilván tartott jámbor cápákkal lehet snorkelingezni. Nagyon nagy élmény. 3,5 éves volt a kislányom, amikor elvittem egy cápa lesre. Már akkor tudott snorkelingelni, meg béketalppal ő is beugrott velünk a vízbe, és azóta is gyakran emlegeti a pöttyös halacskát, amit látott a víz alatt.
Igen, és cetszepet nagyon ritkán lehet természetes élőhelyükben úgy látni, hogy nem etetik őket, mert vannak bizonyos helyek a világon, Fülöp-szigeteken is van ilyen, ezeket érdemes kihagyni egyébként, ahová mesterségesen odasalogatják őket, de kevés hely van, ahol természetes, valóban vonulási útvonalaknak megfelelően meg tudját, meg lehet nézni, úgyhogy ez jól hangzik. Én is merültem Zanzibáron, nekem sem, nem volt rossz, meg szép volt, nem tudom, mi jelentem a Free Island, de Zanzibár nekem akkora élmény merülő szempontjából nem nyújtott, mint amit az ember várna indiai óceáni régiótól vagy szigettől. Tehát is tudunk kötni majd, ugye, hogyha már Zanzibárnál vagyunk, Tanzánia felé, és én úgy gondoltam, hogy itt a beszélgetés az tematizáljuk úgy, hogy beszéljünk olyan dolgokról Afrikával kapcsolatban, ugye nem fogunk tudni 56 országba elmenni. De azt hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amik csak Afrikában vannak, amiket más földrészen nem kapsz meg, és nem találsz meg. Ugye Zanzibárról beszéltünk, tényleg könnyen megközelíthető, érdekes sziget. A Zanzibár valószínűleg nem tud olyat nyújtani, amit egyébként más trópusi szigeteken, Maffia sziget biztos, hogy nagyon szép, nem tudna megkapni, de Afrikában vannak olyan dolgok, amiket tényleg máshol nem kapsz meg, ilyenek például az állatok, ilyen az állatvilág, ilyen a szafarik, ilyenek a hegyi gorillák is egyébként, amiről szintén szeretnék beszélni, meg vannak még egyéb olyan élmények is. Tanzániára menjünk hát egy kicsit, de szerintem nyugodtan kalandozzunk el Botswana, Uganda, Kenya irányába, hiszen ezek azok az országok, ahol az igazi afrikai állatvilágot és az állatvonulást, meg azt a fajta természeti csodát, amit ezt tud nyújtani, meg tudsz figyelni. Engem itt több minden érdekel. Elsőként az, hogy mi a különbség, hogyha mondjuk kifejezetten szafari tekintetében szeretne Afrikába menni valaki, akkor hogyan válassza ki az országot, melyik országba mit lehet látni, melyikkel jár jobban, illetve árkülönbségben, ugye itt beszéltünk az árakról is, hogy nagyon nagy különbségek vannak, milyen szempontok alapján érdemes válogatni.
Hát, hogyha ár szempont alapján nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az olcsóbbtól a drágább. Teszem ezt úgy, hogy mi inkább Kenyába és Tanzániába utaztatunk, tehát a többi desztinációt, az, illetve Ugandába, tehát azt annyira nem ismerem más szempontjából, de úgy raknám egymás fölé őket, hogy talán Kenya a legolcsóbb, Kenya, aztán Tanzánia és Zanzibár, Uganda és mondjuk egy ilyen kombinált dél-afrikai, botswanai túra. Tanzánia és Uganda közé Namíbiát talán be lehetne szúrni, bár ott is általában a repülője szokott a drága lenni. Nem is annyira a helyi költés, hanem inkább a repülőjegy.
Ez egyébként, amit elmondtál, ez a sorrend, ez valamilyen szinten szűk tükrözi a szolgáltatás színvonalát, és amire számíthatunk, meg a látható állatoknak a számát is, vagy egészen egyszerűen csak.
Nem feltétlenül, mert például, hogyha az ember egy augusztus, szeptemberben megy el a nagy állatvándorlás idején, amit a világ egyik legnagyobb természeti csodájaként tartanak számon. Azért egy olyan feelinget kap, egy olyan látványt kap a Mara folyón átkelő gnúkból és zebrákból. Ugye van ez az
melyik
éven.
Országról van szó?
Ez Kenya. Tehát Kenya. Ez egy évenkénti ciklikus vándorlási folyamata, 1 millió gnú, 500 ezer zebra nyilván becsült a szám. Követi az esőt, és követi a legelő területeket, és a tanzániai Serengeti Nemzeti Park északi részén és a kenyai Masai Mara Nemzeti Park egy részén cirkulálnak. És általában augusztus-szeptemberben szoktak ott lenni, és van ez a nagyon ikonikus, amikor a Mara folyón átkelnek a gnúk és a zebrák, és az őket követő impalák, és így dübörög a táj, és elképesztő mennyiségben jönnek, és tényleg úgy nézel ki. Kenyában általában ilyen szafari buszok vannak, míg Tanzániában ilyen terepjárók, jeepek, föl lehet így a nemzeti parkok területén így nyitni a tetejüket, és tényleg úgy nézel ki, hogy amerre a szem ellát, szinte állatot látsz állatok hátán. Tehát azért nem csak az időzítés fontos mondjuk egy ilyen élmény szempontjából, vagy például ha azt mondom, hogy az Amboseli Nemzeti Parkból, ha nem felhős az ég, lehet a legszebb rálátást kapni a Kilimandzsáróra, nem is a tanzániai oldalról, hanem a kenyai oldalról. Tehát nem feltétlenül arra reflektál, hogy milyen látványt kapsz, hogy milyen utazási élményt, de valóban a szolgáltatói színvonalnak azért a tükröződése. Mi leginkább Tanzániában szerettünk szafarikat szervezni.
Legjobban oda szeret szervezni, és hogyha te neked kéne választani kedvenc helyet, nem szervezés, és semmilyen más szempont nem számítana, csak az, hogy a legjobb helyre menjél, akkor is Tanzániát választanád, vagy?
Tanzániát választanám, és a rájnyolost. Az számomra egy olyan elképesztő élmény volt, én nem tudtam ott aludni, mert elmondták, hát itt a vízibivajok, meg a gnúk, meg a kafferbivajok néha tényleg valóban bejönnek a kertbe, meg lehet látni az ablakból, ami, illetve a teraszról, ami egy ilyen buja erdőre néz. Tehát úgy kell elképzelni, hogy benn vagy a Nemzeti Park területén belül, fekszel az ágyba, ott a teraszod, kimész a teraszra, és onnan egy 3-4 méter sáv le van vágva, hogy mondjam, a fűkarban van tartva, és utána egy ilyen búja erdő. És tényleg így éjszaka nem tudtam aludni, annyira izgatott voltam, és kimentem, és ott volt a vízibivaj, ott feküdtek, ott aludtak ketten. Akkor kimentem a belső udvarra, ott mindig van egy ilyen elemlámpás őr, és az elemlámpával végigpásztázta nekem a belső udvar területét, és ott voltak a kafferbivajok. Tehát, hogy ezek olyan non plusz ultra, vagy például nagyon szeretem az amarula likört, ami a dél-afrikai amarula gyümölcsből készült, ilyen, hát nem csak ilyen szafarítókának nevezem, és amikor kijössz egy ilyen helyre, a fából épített verandára, és akkor mesélik a helyiek, hogy nem régiben egy leopárd sétált át ott, meg tényleg bejönnek a vízibivajok, és ott iszogatod a kis jeges amarula likőrödet, akkor azt mondod, hogy úristen, de szerencsés vagyok, még így is, meg hogy mekkora élmény, még így is, hogy 20 éve járok Afrikába, és úristen, mennyire jó itt lenni. Tehát én Tanzániát mindenképpen kiemelném ilyen szempontból, és azt szerettem volna még hozzátenni, hogy keveset ismerjük a déli tanzániai szafari parkokat, a Selut, a Mikumit, a Ruahát, amik egyébként Zanzibárról könnyebben elérhetőek. Mi egyre többet szervezünk olyat, hogy Zanzibáron üdülnek, és a végén átkompolnak Dar es Salaamba, vagy fordítva Dar es Salaamba érkeznek. Zárójelbezárva néha sokkal olcsóbb egyébként így a nemzetközi repülőjegy is, hogy nem Budapest-Zanzibár-Budapestet veszünk, hanem mondjuk egy Budapest-Dar es Salaam-Zanzibár-Budapestet. Nem beszélve arról, hogy egyébként sokszor még olcsóbb Bécsből, például Ethiopian Airlines-szal Addis Abebán keresztül, zárójelbezárva. Át lehet kompolni mondjuk Zanzibáról Dar es Salaamba, ahol már rögtön beülsz a terepjáróba, és el lehet a Nagy Szerengetinek is nevezett Selu Nemzeti Parkba, vagy a Mikumiba látogatni. Lehet, hogy állat bőségben nem hozza azt, tehát, hogy az egy négyzetkilométerre eső állatok számában nem hozza azt, mint mondjuk a Szerengeti, de nekem azért az is fontos szempont, hogy mivel kevesebben ismerik, nem annyira felkapott, kevesebb terepjáróval, utazóval találkozol. Mert azért legyünk őszinték, csúcs szezonban, főszezonban, július-augusztusban, decembertől februárig például a Szerengeti Nemzeti Parkban, amikor a kiemelt turisztikai időszakok vannak, azért van, hogy ugye leinfózzák egymást a guide-ok és a sofőrök, és amikor van valami nagy happening, például nem tudom én, impalát evő oroszlánok, vagy párzó oroszlánok, vagy leopárd vadászik, vagy egyáltalán leopárdot találnak, mert azt a legnehezebb általában lencse végre kapni, vagy felkutatni, akkor bizony van, hogy 6-8 turistákkal tömött terepjáró gyülekezik össze ott egy helyen, attól te még látod, meg sorra kerülsz, csak egy kicsit ez az élmény elvesztődik. Míg a tanzániai déli nemzeti parkok vidékén, így például Selu-ban, ez a kicsit közel Afrikához safari feeling megmarad.
Ugye mondtad, hogy állatmennyiségben nem biztos, hogy annyit nyújt, mint mondjuk, hogy mondjuk az ember elkapja az állatvonulást, viszont a legalább ennyire fontos az, hogy hányféle állatot látunk, tehát, hogy ilyen szempontból vannak a különbségek. Amikor én voltam Afrikában, és ilyen safarin voltunk, akkor én azt soha nem fogom elfelejteni, életem egyik legnagyobb élménye volt. Nem volt sok állat, de nagyon sokféle volt. A Csoba Nemzeti Parkban a folyó mentén pont esti órákban, amikor mentek le az állatok inni a folyóhoz, akkor mentünk végig. Hát az olyan volt, mintha egy állatkertbe lettünk volna. Én nem tudtam, hogy ilyen létezik. Tehát ott az oroszlántól kezdve az elefánton, a zsiráfon át, az impalák, a kofferbivajok. Tehát nem volt olyan állat, amit nem láttunk. Nem mondom, hogy nagy tömegben, de mindegyikből láttunk egy-egy példányt. Tehát ilyen szempontból milyen különbségek vannak?
Azért megmondom őszintén, hogy amikor az emberem vagy egy pár napos szafarira, akkor az elején még mint egy kisgyerek mindenre így rácsodálkozik, meg hurrá, juhé, meg minden, de azért egy idő után a visszatérő állatfajokat fogja látni. Nyilván ez is izgalomba tartja, mert mindig más csinál az állat. Tehát lehet, hogy 28-adjára látsz zsiráfot, de hogyha éppen szétterpeszti a lábát, és látod, hogy iszik az itatónál, vagy hogyha látsz egy kis zebrát, vagy például a nyakukkal így oldalról boxoló, birkózó zsiráfokat, vagy a tojásain ülő struccokat, és közben ilyen önkívületi mozdulatokat csinál, és a port keveri föl maga körül. Szóval mindig van valami ilyen érdekes dolog, de egy ilyen szafarin visszatérő módon egy idő után a tipikus helyi állatfajokat látott: Thomson gazella, Grand gazella, impala, kaffer, bibaj, gnú, zebra, zsiráf, varacskos disznó, trusz, meg a hasonlók.
És mi a Big Five? Itt is van az öt nagy vad, amit
mindenképpen mindig elfelejtem, hogy ezt egyébként.
Hát van az oroszlán, azt hiszem a kaffer, bibaj, az elefánt talán, és nem tudom, soha nem tudom a másik.
Az orszarvú, amit orszarvú, például Szerengetiben nem csak a Gorongoro Nemzeti Parkban lehet látni, tehát a Big Five lesz, az a Gorongoro Nemzeti Parkban valósítható meg Tanzániában, és a leopárd.
Leopárd.
Ami ugyancsak nagyon, vagy az egyik legnehezebben fellelhető.
Igen, ugye azért mondják ezt Big Five-nak, ha jól tudom, mert ők viszonylag ritkán, tehát hogyha azt mondják, hogyha valaki mind az ötöt látta, akkor teljesen teljessé vált, és akkor mondhatja, hogy teljesen teljes volt a szafaria, mert
azért én úgy tudom, hogy azért nevezik őket Big Five-nak, mert vadászati szempontból, most nem tudom, hogy a legnehezebben, vagy a legnagyobb kihívást jelentő
vagy
módon, hogy mondjam, ez első körben egy vadászati terminológiából átvett ilyen turisztikai terminológia lett.
Hogyha az állatoknál tartunk, akkor, és mondtam, hogy akkor beszélgessünk olyan témákról, amik máshol nincsenek, meg olyan élményekről, és szerintem a hegyi gorillák ebben a témában abszolút kikerülhetetlen. Ugye ezek a hegyi gorillák, ezek kizárólag Afrikában élnek, hiszem 3 vagy 4 éve Kongó, Ruanda,
és Uganda.
És Ugandából lehet őket megközelíteni, és amit én utána olvastam, meg amit én eddig hallottam, meg tudok róluk, az az, hogy ugye 4 csoportban élnek, 2 vagy 3 természetvédelmi területen, és olyan 7-800 egyet számlál jelen pillanatban a hegyi gorilláknak a teljes kitettsége ezekben a régiókban. Láttál te hegyi gorillákat?
Láttam.
Igen.
Ugandában, ahol a hegyi gorilla populáció kb. Fele ér, olyan 400 példányra becsülik most a számukat a Windi Nemzeti Parkban.
Mesélj erről, hogy ez milyen élmény, mert én nekem még nem volt, és nem ismerek olyan embert, akinek ebben része volt. De hogyha olvasok beszámolókat, akkor mindegyik beszámolónak visszatérő eleme, hogy egészen megbomolásza az embert, hogyha ott van ezeknek a fantasztikus állatoknak a közelében, akik annyira emberien és néha annyira ijesztően emberien viselkednek, amire senki nem számított, aki ilyen részt vett és oda ment megnézni ezeket a gorillákat. Milyenek voltak az elvárásaid és ehhez képest milyen volt? Ha jól tudom, ez egy komolyabb túra, ugye? Tehát azért itt ez nem úgy van, mint a szafariknál, hogy az ember egy viszonylag jó lodge-ban, nyilván pénztárcától függően kivesz egy szállást, és utána autóval vagy valamilyen közlekedés eszközzel gyakorlatilag oda viszik az állatokhoz. Tehát hegyi gorillákért meg kell küzdeni, föl kell menni hozzájuk, ha jól tudom, de hogyan néz ki egy ilyen túra, és mire számíthatunk?
Hagy indítsam a választ egy kicsit messzebbről, tehát egyáltalán Uganda egy fantasztikus turisztikai desztináció. Viszonylag olcsón lehet venni repülőjét Budapestről, Entebbébe érkezünk, utána az is egy szafari paradicsom. Tehát az Erzsébet királynő nemzeti park, a Murchison vízesés nemzeti park, tehát ott eleve szafarizunk, vadlesekre megyünk. Elefántok, vízilovak, meg a természet különböző állatfajai. Közben raftingolhatunk a Níluson, a vízesésben gyönyörködhetünk, és akkor utána megyünk tovább, Windi Nemzeti Park. Én nagyon szeretek utazásokat szervezni, meg azt a részét is szeretem a munkámnak, amikor felrakom a weboldalra a képeket. Na most Uganda, majd odaérek a gorillákhoz, és csak tényleg szerintem ez fontos, hogy ezt megértsük, és akkor utána lesz komplex az élmény. Uganda az a hely, ahol én a szállásokról is kénytelen vagyok fotókat feltölteni, nem szoktam. Mert olyan elképesztő természeti kontextusban vannak, megint csak szavak nem elég. A Windi Nemzeti Parkban eleve úgy indulsz egy gorillalesre, hogy egy áthatolhatatlan buja őserdő van körülötted. Megint csak kilépsz a teraszra a szobádból, nehezen veszed a levegőt, olyan páratartalom van, mindig minden nedves. Egyszer elkövettem azt a hibát, hogy kimostam a zoknimat, és kiraktam, hogy majd megszárad a ha. 3 napig voltunk ott a Windibe, és nem száradt meg a 3. nap végére se. Nem tud, olyan páratartalom van. Az az a hely, ahol kimész hajnalba, és azt látod, hogy az erdő lélegzik. Tehát tudod, amikor megcsinálod azt a fotót, hogy kattintasz, és mint egy ilyen gomolygó, sűrű, fehér füstköd, így száll föl az erdőből. És eleve egy ilyen kontextusban indulsz neki a hegyi gorillalesnek. Hajnalok hajnalán, úgyhogy nem vagy beteg, nem vagy befújva párfümmel. Kaptál előtte nap egy komplett képzést arra, hogy mit csinálhatsz és mit nem a gorilla közelében, milyen ruhát viseljél, nem szabad vakuzni, mennyire mehetsz közel, ha mondjuk egy ilyen agresszív vagy támadási szituáció lenne, akkor szépen lassan távolodjál úgy, hogy a szemedet a földre szegezed, és a többi, és a többi. Tehát, hogy eleve egy ilyen természeti környezetben elindulni egy ilyen gorilla trekkingre, már az önmagában megalapozza ezt a hangulatot.
Ők, bocsánat, minek tekintik ők az embert, ugye itt mondtad, hogyha támadási szituáció merül esetleg fel, ők hogyan tekintenek az emberre?
Én nem gondolom úgy, hogy mint prédára, de ha mondjuk, nem tudom, védi a kicsinyeit, vagy nem tudom, azért tud őrjöngeni egy gorilla, majd mindjárt elmondom az ezzel kapcsolatos tapasztalataimat. Kettő kötője, de akár 7 óra is lehet, amíg odaérsz a gorilla családhoz. Tehát előre tudják nagyjából, a vadőrök elmennek, lokalizálják ezeket a családokat, és tudják, hogy hova kell vinni az aznap induló csoportot. Egyébként az ugandai utazásszervezésnek az egyik legnagyobb kívása az az, hogy olyan kevesen látogathatják meg per nap a turisták ezeket a gorilla családokat. A gorilla engedélyára egyébként jelen pillanatban $700 per fő, egy órás, 60 perces programért lényegében, hogy ott lehetsz a gorillák közelében, $700 fizet, hogy 5-6 hónappal korábban meg kell venni a gorilla permiteket, a gorilla engedélyeket, hogy egyáltalán aznap, amikor tervezed az utazás szerint ezt a programot, be tudjál jutni. 2, de akár 7 órás trekking is lehet az erdőben, ez önmagában egy elképesztő élmény, és amikor odaérsz a családhoz, akkor meg nekünk úgy volt, ha elmondhatom az élményünket, hogy így először csak így nem volt ott semmi, aztán így mozogtak a felső lombkoronán így a levelek meg az ágak, és akkor így megjelent a silverback, a hegyi gorilla, a nagy hím. Így háttal ott ült, vagy feküdt, aztán fölült, aztán megfordult. És azért a gorillák is kíváncsiak, és akkor jöttek le a kicsinyek a fákról, és akkor ők is ott a silverback, a hegyi gorilla, az ezüst hátú hím köré helyezkedtek, és ott tincselkedtek, meg eszegettek, meg jöttek, mentek. És azért úgy kíváncsiak voltak ránk, és úgy figyelgettek bennünket. És 60 perc után pedig el kellett jönnünk.
De nem menekültek, tehát megszokták.
Nem menekültek, valószínűleg megszokták.
Már hogy mennek oda emberek.
Így van, és nagy élmény volt, viszont másnap még nagyobb élmény volt, mert a Windy Nemzeti Parkban egyéb ilyen túraösvényeken is lehet túrázgatni, trekkingelni, állatokat megfigyelni, és másnap pedig csak egy sétára indultunk, és ott nem egy ilyen megszervezett 60 perces környezetben, de találkoztunk egy gorillával, aki tombolt előttünk pár méterre, tehát hallottuk a hangját, hallottuk, hogy tombol, hallottuk, hogy, illetve később láttuk, ilyen ágakat, gajakat dobál szét, meg tört le, meg minden, és akkor bizony egy olyan 45 percet ott egy helybe kellett állnunk, amíg ez a dolog ez le nem csitult, már nem hallottuk, hogy ordibál, előre ment a vadőr, és akkor mondta, hogy akkor lehet tovább folytatni a sétát. És például ez olyan érdekes, mert előtte való nap 60 percet láttam mondjuk 3 méter vagy 4 méteres távolságból mondjuk a gorilla családot. Nagy élmény volt, de valahogy bennem ez a másnapi spontán gorilla adrenalin szituáció, ez jobban megmaradt. De így együtt számomra ez a csomag, hogy a Windy Nemzeti Park azzal az erdőképpel, azzal a szállással, ezzel a természeti kontextussal, ez önmagába hozzájárult még ahhoz, hogy nem csak a hegyi gorillákkal való találkozás élménye volt tényleg egy ilyen non plus ultra, hanem ez az egész együtt.
Hát meg valószínűleg a második alkalommal ugye nem volt erre felkészülve, nem számítottál rá, tehát lehet, hogy azért is adott nagyobb élményt az ember. Hogyha hirtelen éri egy váratlan élmény, az mindig jobban megmarad benne, mint hogyha 7 óráig gyalogolsz, és végig azon gondolkozol, hogy mit fogsz látni, és milyen élmények fognak érni. És akkor ez hogy zajlik? Tehát 7 óra gyalogolsz, hogy megérkeztek, és ott ez egy ilyen csendes megfigyelés. Tehát ültök csöndben, mozdulatlanul, és csak nézitek őket, vagy próbáltok valamilyen interakcióba lépni velük?
Nincs
nem,
interakció.
Nem is szabad.
Csak figyeljük őket, lehet őket fotózni, filmezni csendben. Nagy élmény.
Fantasztikus
tényleg.
Lehet, igen. Azzal együtt, hogy tényleg én is nem akartam itt túl sokat az árakról beszélni, de azt hiszem, hogy tényleg kikerületetlen, hogy ez egy drága mulatság. Tehát, hogy ugye nyilván Ugandába eljutni, bár ugye Uganda azt mondhatja, hogy nem olyan drága, de ez a gorilla lesz, ugye $700 említettél, és ebben benne van, ez már a teljes csomag, tehát ebben benne van már a túravezetés, ez nem csak az engedély, hanem ez a teljes csomag, ami a trekkinggel oda-vissza az egynapos egész programnak az ára.
Igen. Egyébként én nagyon ajánlom Ugandát, tényleg nagyon jók voltak a szállások, finomak az étkek, jó a közbiztonság, egyenlítő, pigidob készítők, fontos a lokális különböző közösségek támogatása, női csoportok, női közösségek, hogyan fordítsuk vissza a turizmusból származó pénzt a helyi közösségek támogatására. A kitelepített vagy perifériára szorult pigmeusok, hogy ne legyenek elnyomva, hogyan legyenek bevonva a turizmusba, és a többi. Szóval nekem ilyen szempontból is szimpatikus volt Uganda.
Említettem itt egy körülbelül fél órával ezelőtt, hogy megyünk egyrészt a kicsit lájtosabbtól a kicsit keményebb afrikai országok felé, és olyan helyeket keresünk, amelyek máshol nincsenek, és más kontinenseken nem találod meg. És így az utolsó harmadába érünk most már a beszélgetésnek, ide, hogy elérkezzünk egy olyan országba, ami én is jártam személyesen, és az általam meglátogatott országok között azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy életem legnagyobb élménye volt, és legmélyebb nyomot hagyta bennem, ez pedig Mali. És úgy tudom, hogy te is nagyon szereted, és te is jártál többször Maliban. Nagyon nehéz elmondani, hogy miért jó oda elmenni, mit ad Mali, ami máshol nincsen meg. Megígérem, hogy te fogsz beszélni, és nem én fogom a saját élményeimet elmondani, de én azért mondom mindenkinek, hogy Mali nagyon-nagyon mély benyomást tett rám, mert amellett, hogy tényleg egy fantasztikus ország, nagyon őszinte, ugye te beszéltél itt arról, hogy hogyan kell viszonyulni a helyiekhez, hogy ők jól viszonyuljanak hozzád. Beszéltél arról korábban, talán még az első adásban, hogy mennyire tisztán tartják a saját környezetüket, hogy milyen szép, tiszta ruhákba járnak, és nagyon nehezek a körülmények, de mégis mindent megtesznek azért, hogy a saját kis életterük, meg a közösségük az rendben legyen. Ebben én Malival nagyon-nagyon direkt módon szembesültem, és amellett, hogy tényleg egy nagyon érdekes és egy rettentően befogadó társadalomba kerültünk, amellett én úgy fogalmaztam meg, hogy én nem voltam még olyan utazáson, ami a földrajzi fizikai utazás mellett egyben időutazás is, és Maliban ezt át lehet élni. És nagyon nehéz átadni azt, ami ott várja az embert, de hogyan fogalmaznád meg, hogyha valakinek röviden el kéne mondani, hogy miért érdemes elmenni Maliba?
Tehát mi most arról beszélgettünk, hogy a múltbeli élményeink milyenek voltak.
Azt mondjuk, hogy miért nem lehet most elmenni Maliba?
Bamakon kívül lényegében már nagyon komoly biztonsági kockázata van az utazónak. Az Azavad régió szeparatista törékvése és egyéb iszlám fundamentalista csoportok, azokat a területeket, amiket mi egykor még tudtunk utazni, a Bandiagara fennség, Dogonföld, Mopti, Jenne, ezek elképesztő egykori ilyen muszlim mecsetek. Sakban tartják, leigázták, nagyon sok fafaragvány szobrot, egyéb nem az iszlámhoz köthető kegyhelyet vagy tárgyat felégettek, eltöröltek a földszínéről, stb. Több magyar non-profit szervezet foglalkozik Malival. Talán érdemes lenne majd egyszer Gyurács Andit is meghívnod ide, aki rendszeresen jár ki. Én most csak röviden, mert inkább arról beszélünk szerintem a fennmaradőben, hogy hova lehet utazni. Annyit szeretnék elmondani Maliról, hogy nagy élmény volt Ogonföldön lenni, nagy élmény volt a Niger folyó részt venni egy olyan fesztiválon 15 évvel ezelőtt Szegunál, ahol helyi családnál laktunk meg, szálltunk meg, tehát ilyen timberfeli stílusban volt megoldva a szállás, 3 euróból ettünk vacsorára brosettet, és annak rendjén módja szerint a fantasztikus színpad a Niger folyóra volt megépítve, háttérben a Niger, hangtechnika, fénytechnika, fellépők, kísérő kulturális programok Szegu városában, tehát én nem győzöm hangoztatni, hogy, és erre múltkor a podcastban nem tértünk végül is ki időszűkében, hogy időzítsük az afrikai utazást, például amikor valamilyen zenei, kulturális fesztivál van. Nagyon jó programok, nagyon jó fellépők, nagyon jól tudnak szervezni, mondhatnám a Fesztivál Szülő Dezer, a Sivatagi Fesztivál Szenegálban, az Észak-Szenegáli Saint-Louis Jazz Fesztivál, de sorolhatnám most itt a hosszan, és csak azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogyha afrikai utazást tervez, érdemes megnézni, hogy milyen fesztivál lesz, akkor tehát is érdemes úgy időzíteni. Tehát mi akkor még ezen részt tudtunk venni, ma már ezt nem tudnánk, és nagyon rossz érzés utazóként és Afrika szakértőként szembesülni azzal, hogy azokra a helyekre, amiket te valaha megszerettél, szépen emlékeket őrző, és szívesen megmutatál másoknak, és egyszerűen nem tudsz már visszamenni, vagy jelenleg nem tudsz. Nagyon várjuk, hogy változzon a helyzet, és hogy tudjunk menni. Jelenleg senkinek nem ajánlom a Maliba való utazást. Viszont aki tényleg a nyugat-afrikai világ, illetve a nyugat-afrikai régió érdekel, és a mentális térképére szeretne kevés ismert országokat esetleg fölhelyezni, sokkal inkább kiválthatja Szenegállal. Szenegál feltétlenül közel áll hozzám, mert a kislányom Félix szenegáli, a félcsaládom szenegáli, illetve szenegál tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa is vagyok. Én 2009 óta járok ki rendszeresen Szenegálban. Hát én nagyon szeretem. Megadja azt a fajta zsigeri élményt, amit például a múltkor is emlegetett Kongó. Nagyon színes, nagyon eleven, nagyon barátságos, nagyon jó szerintem a gasztronómia. Mi minden útunkról úgy jövünk azzal, hogy van rajtunk egy-két kiló súlyfelesleg, a mogyoró szószos úgynevezett mafés, csirke vagy hal, az úgynevezett hagymaszósz, szos jassza, úgy hívják, ételek, a csebzsen, a láh, ami egy ilyen joghurtos, gyümölcsös étel, és sorolhatnám, szóval bőven van gasztronómilag is mit megismerni ott az utazónak. Párosul egy ilyen nagyon kellemes éghajlattal, nagyon kellemes hangulattal, viszonylag jó infrastruktúrával, jó turisztikai képítettséggel, úgy, még mindig úgy, ja, meg hát persze a több mint 700 kilométer hosszú Atlanti óceán part szakaszra, ami úgy adott, mellesleg, hogy egy olyan országba jár az utazó, ami könnyen utazható, biztonságos, de ugyanakkor a vissza az időben életérzés ott is megvan, mert egy hagyományőrző kultúrával, élő tradicionális folklór hagyományjal, népzenével, néptánccal, öltözettel, tényleg a mai mindennapi valójában nem megrendezés szerűen, nem ritus vagy esküvő, nem csak akkor, hanem a mindennapi valódi élet részeként is találkozik az utazó, és nekem ez például nagyon tetszik Nyugat-Afrikában, meg Szenegálban is, hogy ez még tetten érhető.
Úgy olvastam, hogy Szenegál területének a 11% a természetvédelmi terület. Elég sokat elárul arról, hogy mi minden látnivaló van ott ezek jellemzően. Tehát mondjuk, hogy szafarira vágyunk, vagy állatokat szeretnénk látni, akkor is érdemes Szenegálba menni, tehát a természetvédelmi területeken megtalálhatóak azok az afrikai állatok, vagy legalábbis azoknak egy része, amiről beszéltünk korábban, vagy ezek inkább más értelemben, mert természeti látnivalók, tehát ez inkább a kirándulásról és a természet egyéb szépségeinek a megtekintéséről szól.
Safari destinációnak, vagy klasszikus safari destinációnak azért nem nevezném Szenegált, de a vándormadarak nyugat-afrikai vonulási útvonala a Szenegálra esik, illetve az első olyan költése alkalmas hely a Szahara után Észak-Szenegálban található. A vándormadarak számára ezért a Djoudj Ornitológiai Nemzeti Park Észak-Szenegálban, a Mauritán határvidéknél, illetve a Szalom Delta Nemzeti Parkban ez délebbre található, az is UNESCO világörökségi helyszín. Madárlesekre szoktunk menni, és elképesztő változatosságban és gyönyörűségben lehet látni a madárvilágot. Mindezt ilyen kacskaringózunk csónakon, a mangró végszekte területen, ahol egyébként egy lakatlan szigeten ebédelünk, természetesen langusztát, meg kanélarákot, meg kagylót, meg barakudahalat, meg ilyeneket, mert hát azért az, hogy az Atlanti óceán partvidékén barangolunk, az nyilvánvalóan a gasztronómiában is megmutatkozik, és hát a baobabfák látványa, tehát aki szereti a majomkenyérfát, a baobabfás vidéket, az a Szenegált imádni fogja, mert mindenhol ott van, ez egy szent szimbólum, külön könyvet írtak a legidősebb baobabfákról. Nincs olyan jó, legalább egy jó szenegáli turisztikai itinerben legalább két baobabfát meg kell látogatni, az egyiknél be lehet mászni, meg lehet nézni, hogy milyen belülről, a másiknál megmutatják, hogy a történetmesélők, az úgynevezett kriók hogyan temetkeztek egészen az 1960-70-es évekig a baobabfák gyökeréhez, a szent fa gyökeréhez. Nagyon sok érdekesség van. Aki szereti a vízi, vizes, vízközeli dolgokat, élőhelyeket, csónaktúra a Szalon folyón, a Szenegál folyón, az Atlanti óceán partvidéke nyilván önmagáért beszél, lehet ülülni, strandolni, horgászni, stb. Az sem fog csalódni. Állatokat a Bandia vadasparkba lehet lencsen végre kapni, ami igaz, hogy egy körül kerített mesterséges terület, és nagymacskák nincsenek szabadon, viszont nagy élmény szerintem, mert ki lehet szállni néha a terepjáróból, akkor volt már, hogy besétáltunk az orrszarvú után a bozótba, és tényleg ilyen pár méterre lehetett állni az orrszarvútól. Én a Bandiát is nagyon szeretem, és egyébként hagyományosan, illetve maga természeti közegében, a déli Nikolokkióban, nemzeti parkban a mai napig vannak oroszlánok és egyéb állatok, például a koba antilop, aminek az az érdekessége, egy Szenegálban őshonos faj, hogy a fehér maszkot viselő antilopnak is szoktuk nevezni, mert olyan a pofája lényegében az arca, mint hogyha egy fehér afrikai maszkot öltött volna föl.
Azt hiszem, hogy tudom, melyikre gondolsz, igen, az megvan nekem is. Annyira lelkesen és természetesen beszél Szenegáról, tényleg érzem, hogy a második otthonod, ide akár egyénileg is el lehet menni, vagy ez még az az ország, ami, ahol azért mindenképpen javasoljuk, hogy irodával menjen az ember?
Alapjában véve nem csak Afrika vonatkozásában, és egyébként is javaslom, hogy irodában menjen az ember. Most nem tudom, hogy erre most van-e itt idő, de a biztosítékok, az, hogy bármi történik, pillanatok alatt megoldjuk úgy, hogy az utasnak nem kell fél napokat, meg órákat azzal, hogy mondjuk egy repülőjét átbukoljon, hogyha menetrendváltozás van. Hányszor hallottam, hogy ott vannak, tényleg több százezer forintot elköltenek zanzibári nyaralás, bármi történik, egy incidens, és akkor a fél napjuk arra azzal megy, hogy próbálják hívogatni, nem tudom, a melyik légitárs és ennek a customer care szerviszét. Na most nálunk ez úgy történik, hogy bármi van. Lehet, hogy az utas nem is tudja, hogy változás van, én már megoldottam. Úgyhogy ő közben kint ül, és szürcsögeti a kókusztevet a zanzibári tengerparton. Nem beszélve arról, hogy Covid óta mennyire ugye megnövekedtek a egyéb, hogy mondjam, tényezők. Tehát egész egyszerűen biztonságban a fogyasztót védi minden. Az utas védi minden. Tehát, hogy
főleg független utazók hallgatják.
Jó, de
neki fognak indulni, szerintem, hogyha kedvet kapnak egy.
De az rendben van, csak azt szeretném mondani, hogy Covid, meg pandémia, meg Omikron, meg lemondás, meg nem tudom mi, meg nem mennek a járatok. Tehát, hogy csak azt szeretném mondani, hogy az utas pénze biztonságban van, mert minden jogszabály azt mondja, hogy az utast kártalanítani kell. Tehát itt az utazási iroda vállal a nagy kockázatot, de most ennek a részletében nem tudok belemenni. De Afrikában meg ezt szerintem kifejezetten, hogy a potenciális kellemetlen helyzetek elkerülése véget, a biztonsági környezet megteremtése véget szerintem fontos, illetve ugye, ha egy utazási irodával utazik az ember, akkor pedig, ha bármi félresiklik, bármilyen reklamációs alapja van, valami program nem valósult meg, nem olyan minőségű volt a szállás, bármi, akkor hazajön, és tudja ezt érvényesíteni. Nyilván, ha egyéniben utazik, akkor nem, zárójelbe zárva. De a legfontosabb, hogy szerintem miért érdemes még Afrikába, főleg így ilyen helyre, mint Szenegál, szervezetten menni, vagy legalábbis nagyon jó helyi guide-dal, csoportkísérővel. Olyan szinten más a kultúra, a helyiek gondolkodás módja, kozmológiája, és olyan sok léjeres, mint egy ilyen hagyma, úgy képzeljük el, szoktuk is mondani antropológiában, hogy a kultúra láthatatlan rétegei, hogy azt el kell mondani. Tehát el lehet úgy menni 10 napra, 12 napra Szenegálba, hogy elmentünk, aztán hazajöttünk, úgyis semmit nem értettünk meg a helyi kultúrából, nem tudjuk, hogy mi az a grió, mi az a grigri, mi az a marabu, ki volt Amadu Bamba, miért fontos a tubai zarándoklat, és sorolhatnám, mi az az amazegójó, stb. Stb. Meg úgyis el lehet menni, hogy lehet, hogy még 150 vagy 200 dollárt rászánunk, nem mellesleg egy helyi embernek adunk munkát. Én lehet, hogy lexikálisabb tudásom nagyobb Szenegálról, mint egy helyi guide-nak, de mellettem mindig van legalább egy szenegáli guide. Nem csak Szenegálban, egyébként mindenhol mindig van velünk egy helyi local guide. Mert hogy azzal adunk neki munkát. Neki az élete függ rajta. Tőle. Egyébként meg szuperintelligensek, nagyon jó fejek, nagyon szerethetőek, nagyon készségesek, minden pluszt. CD-t szeretnék, ruhát szeretnék, szeretnék elmenni egy árvaházba, bármi, szeretnék ezt tenni, azt kóstolni, szeretném még ezt a programot, stb. Ugye ők ismerik, meg tudják szervezni. Tehát az utazó így jut a legtöbb információhoz, és így jut a legtöbb utazási élményhez. És szerintem ezen ne spóroljunk, a biztonságról pedig ne is beszélve. Szenegálra visszatérve, mi, amikor idegen vezetünk, napi 6-8 órát beszélünk. De tényleg, mert mondani kell. Mert miért öltözik úgy, mert miért lóg lószörcsomó a taxina kipufogó mellett, mert miért van mindenhol felfestve az a fehér turbános alak, és végtelenségig tudnám sorolni. És úgy is el lehet utazni, hogy nincs melletted egy ilyen local guide, vagy egy Afrika szakértő, aki ezt elmondja, meg kontextusba helyezi. Én annyi olyan utazóval találkoztam már Afrika szerte, hogy ott van a helyzetnél, ott van a témánál, és nem tudja, hogy ott van. Tehát volt olyan is például, hogy a, nem tudom, a Szenegálban is fétis varázslónál, vagy birkózó meccsen, vagy bármi, és elmegy mellette. Ott van, kifizette a repülőjét. És jön utánuk, hogy itt mi történik? Miért fontos? Ez nyilván nem tudom neki elmondani az elejétől kezdve, de egyébként pedig a világ második legnagyobb muszlim zarándoklatán vagy, és ezek az emberek arról az emberről azt gondolják, hogy ő az Isten. És a többi. Szóval szerintem ezért ne spóroljuk meg Afrikába menvén, hogy el lehet olvasni a Lonely Planetet, lehet olvasgatni interneten, meg googlizni, de ezek a pluszok azok, amik megértetik az emberrel Afrikát, és úgy jön haza, hogy megértett valamit a helyi kultúra eszenciájából, és persze nem mindenkinek ez az igénye, simán el lehet menni Szenegálba üdülni is. Nagyon jó kis hotelek vannak, üdülőhelyek, jó folklór és gasztronómiai élményekkel, kora estekkel, az afrikai hárfa, dzsembedob estekkel, akrobatikus táncosokkal, tehát Szenegált már csak ezért is szeretjük, főleg szilveszterkor, de szerintem érdemes ezt átgondolni, amit mondtam.
Én nekem az jutott közben eszembe, hogy rengeteg olyan szituáció van, és szerintem sokan magukra ismernek, hogy egyrészt az egyik, amit tök érdekes, ahogy mondtad, hogy ott vagy, a látványosságban, vagy a helyzetben, vagy a szituációban, és nem ismered fel, mert nem tudod, hogy éppen itt most mi zajlik, vagy észre se veszed. A másik, amikor látod, hogy valami történik, de fogalmat sincs erről, hogy ez micsoda, vagy látsz valamit, legyen az egy növény, állat, épített, vagy természeti látnivaló, és úgy föltennéd a kérdést valakinek, aki melletted ül, hogy ez mi? Ezt miért itt csinálják? És nem tudod kinek föltenni. Nyilván egy útikönyv, után nézel, de annyi ilyet látsz, hogy nem nézel utána mindennek, és nagyon sok megválaszolatlan kérdés marad benned. Jó, ez élményszerű volt nagyon. És látszik, hogy nagyon közel áll hozzád Szenegál, és fantasztikus ország lehet. Nagyon sokat után olvastam egyébként. Most nincs idő arra, hogy végigmenjünk a Szenegálnak az összes szépsége látnivalóján, de én itt felkészültem belőle, és most csak itt tudom mondani, hogy nagyon színes, változós ország, és valóban kulturálisan nagyon sokat nyújt, ahogy én olvastam különféle cikkeket, akár te tolladból, akár máshonnan. A beszélgetés végén kicsit hosszabbat, vagy hát legalábbis egy jó pár percet szeretnék arra szánni, ami minden beszélgetésemnek az utolsó kérdése, a gasztronómia. Ebben a podcastban most már negyedik évadnál járunk, jó pár adáson túl vagyunk, és még nem volt olyan vendégem, aki az afrikai gasztronómiáról pozitívan és lelkesen nyilatkozott volna. Általában mindenhol kimerült a csirke, hús, hal, rizs kombinációnál, és mindenki picit lesajnálóan mondta, hogy át Afrikában enni menjél, és ugye te említette itt a beszélgetés előtt Vándor Bolyt, aki konkrétan megnevezett téged, hogyha az afrikai gasztronómiáról szeretnél lelkes emberrel és hiteles emberrel beszélni, aki többet is tud ennél, az Szilas Ildikó. Nekem sem jók a tapasztalataim, tehát én sem éltem át csúcsélményeket Afrikában, de akkor most itt van, topzodjál. Kíváncsi vagyok rá, hogy neked mit nyújt Afrika gasztronómiai szempontból.
Párat emelnék ki, például Algéria. Mondjuk Magrebból, meg nem beszéltünk még róla, az is egy fantasztikus, non plus ultra, tényleg dél-afrikai Szahara, aki tud, menjen, nagyon nehéz utazás szervező nélkül, mert vízumot csak kapsz, azért menjen, ezt csak látni kell, bárány, kuszkusz, zöldségekkel, olyan fűszerezéssel, a világ legjobb datójája, édes sütemények, tömkelege, fantasztikus konyha. Szenegálban már említettem ezt a magyaró szószos mafé, és ezt a hagymaszószos jassza vonalat, ez Nyugat-Afrika több országára is egyébként jellemző. Az a jellemző, hogy egy közös nagy tál, általában kör alapú, általában kuszkusz vagy rizs alap, általában finomra párolt répa, káposzta, paradicsom, legtöbb napon hal, ünnepnapokon pedig marha vagy csirke. Szerintem nagyon finom. Eszembe jutott a gasztronómiáról Madagaszkár. Kókusz alapú ételek. Tehát egyrészt ez a kókusz szószos zebuhús, szebuszték, az a puposmar, szarvasmarha fajta, ami Madagaszkáron egy ilyen, nem csak ott, de ott is ilyen kuriózum, mindenféle ilyen kókuszos körris ételek, akár tengeri halakkal, vagy herkentjükkel összefőzve, rizssel, tálalva, vanília, a fűszerek. Tehát az nem evett még az ember igazi vaníliát addig, amíg mondjuk Madagaszkáron meg nem kóstolt egy ilyen vaníliás süteményt vagy ételt, amiben topzódnak ezek a kis fekete vanília magszem szemek. Trópusi gyümölcsek tömkelege. Most ezt kezdjem el sorolni? Tehát a marakuja, a mangó és az összes többi, a papaja, amit nagyon sok afrikai országban így ad a környezet és ezeknek a különböző felhasználási módja. Ugye az, ahol tenger vagy óceánpart van, ott eleve adja, meghatározó ez a frissen fogott hal, grill, fő, szószal, langusza tengergyümölcsei, szuahili partvidéken pedig Zanzibár, Kenya, Tanzánia, sokszor azt érzékeljük, hogy ez az indiai köri is kicsit jobban fűszerezett hagyomány, gasztronómia hagyomány. Nekem egyébként az is nagyon bejön. Kongóban pedig az étkezés alapja, ez is egy ilyen tipikus, csak más országokban máshogy hívják, Kongóban fufunak, máshol ugalinak, ez a kukoricalisztből, maniókalisztből készült puliszkaszerű étel, amit köretként fogyasztanak, el is tárolható, nagyon laktató, nagyon olcsó és nagyon egyszerű az elkészítése, különböző zöld köretekkel, például a manióka leveléből készült ponduval, ha éppen Kongóban vagyunk, ezt még érdemes megemlíteni, az nem biztos, hogy annyira finom ez a puliszkaszerű étel, de az, hogy Afrika szerte nagyon sok helyütt a mindennapi étkezés alapját képezi, az biztos. Szerintem lehet jót enni
és Afrikába. Ahol nem olyan erős a konyha, mert nyilván vannak olyan régiók is, ott az oka elsősorban az, hogy nincs annyira igénye az embereknek, vagy a helyieknek arra, hogy fűszerezzenek, meg különleges ételeket készítsenek, mert nekik inkább a létfenntartásról szól az étkezés, vagy az oka inkább az alapanyag hiány. Tehát nem tudnak egyszerűen hozzájutni azokhoz az alapanyagokhoz, azokhoz a fűszerekhez, ami ahhoz kell, hogy a gasztronómia az ne csak egy szükséges tevékenység legyen, hanem egy élvezeti tevékenység.
Szerintem nagyon sokszor inkább az alapanyag hiány, illetve a alultápláltság, meg ezek a felpuffadhassú gyerekek, meg stb., amiket így megint néha így lehet látni a média kapcsán, az nem feltétlenül abból adódik, hogy éhezik mondjuk a gyermek, vagy kevés ételt vesz magához, hanem az, hogy tápanyagban nagyon gyenge az ételminősége, és hogy mindig ugyanaz, tehát hogy egy nagyon egysíkú és tápanyagban szegény étkezési kultúra. Mondjuk, hogyha heti hétszer mondjuk maniókát eszel kölessel, és ahhoz egy kis zöld köret, vagy egy picike kis hal, vagy esetleg néha napján egy kis hús, de hogy minden nap ez van, vagy szinte ezek az alapvető kukorica, manióka, köles, kukorica, manióka, köles, stb. Azért az ásványanyagokban, vitaminokban és egyéb dolgokban, nyomelemekben nem egy kiegyensúlyozott étrendet eredményez. De ez tényleg, ahogy mondtad, azokra a rurális, belső afrikai tengertől és folyoktól elzárt afrikai régiókra jellemző, ahol tényleg nagyobb az általános szegénység és nehezebben elérhetőek az alapanyagok. Azért én a legnagyobb COVID idején is azt láttam például a Mafia szigeteken Tanzániában, ahol tényleg a természet olyan szinten ad, hogy mindenkinek a kertje tele van kókuszpálmákkal, kimegyek reggelire, szeretek egy kis marakuját, tehát tényleg szinte ilyen paradicsomi a történet. Apály idején is bementek ilyen zsákokkal az asszonyok, és úgy jöttek ki tengerítség, a kagylók, moszat, amit el tudsz képzelni, alga úgy, hogy meg tudtak belőle főzni. Tehát azt láttam, hogy tengertől nem elzárt régiókban azért viszonylag kiegyensúlyozottan és megfelelő módon tudnak táplálkozni. Ez ott okoz nagyobb problémát, amely a tengertől elzárt belső területekre, és főleg a száraz, például a szaharajövi országokra, Niger, Csád, Mali északi része jellemző inkább.
Hát igen, a talaj is más, meg nem is terem, meg ugye vízhiány is van, tehát mint olyan tényező, ami nehezíti mind az állattartást, mind a növénytermesztést. Utolsó kérdés, mert tudom, hogy kislányodhoz indulnod kell, ilyen szumma kedvéért azért mindenképpen föltenném, hogyha valaki hozzád fordul, és szeretne Afrikába menni, nem tudja pontosan, hogy melyik országba induljon. Nyilván nem szeretné még a legmélyére, tehát nem biztos, hogy a Maliba leve nem lehet menni. Nem egy olyan országba szeretne menni, ami azért még a komfortzónáján bővel kívül esik. Szeretne nyaralni, szeretné átélni mind a tengerpartnak az élményét, mint pedig azokat a gasztronómiai, vagy akár természeti látnivalókat, amiket Afrika tud nyújtani, és egyet kéne javasolni egy országot, amit te elsőként egy kezdő Afrika utazónak javasolnál, akkor az melyik lenne?
Szenegál.
Szenegál. Jó, hát akkor tekerünk, aki esetleg lemaradt az előző 15 perchez, tekerje vissza, mert tényleg nagyon őszintén és lelkesen beszéltél előző országról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál a Road Movie-ban.
Köszönöm szépen én is a meghívást, és hogy ennyit beszélgettettünk Afrikáról.
És nagyon-nagyon sokat megtudtunk, és hát én szeretném majd ezt valamikor folytatni veled, mert tényleg csak belekarcoltunk egy-két témába, még két óra alatt is, meg egy-két országba, de Talán én azt gondolom, hogy néhány olyan előítéletet, meg olyan kételyt, ismerethiányt sikerült szétoszlatni, ami sokaknak keresztbe tesz a tekintetben, hogy Afrikába utazzanak, és ezeket talán sikerült átvágni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, szívesen jövök bármikor.
Kedves roadmovie hallgatók, hát remélem, hogy sokan kerestek rá azokra az országokra, lehetőségekre, amiket ebben a két társban hallhattatok, amiket érintettünk, és egy lépéssel közelebb kerültünk hozzájuk. És talán ti is közelebb kerültetek az eddig ismeretlen Afrikához, ami rengeteg csodát rejt, és olyas valamint, ami a mai világban már egyre ritkább, mégpedig a valódi felfedezés élményét olyan helyeken, ahol nem kell sorbálni a legszebb látnivalóknál. Köszönöm, hogy velünk voltatok ebben a két társban, és két hét múlva megyünk tovább a roadmovie-val. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!